Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Előző beszélgetéseinkben többször említettem már, hogy Torti Ami részt vett több eukarisztikus világkongresszuson. Itt pár fogalmat kell tisztázni. Eukarisztia az oltári szentséget jelent. Kongresszus magyarul nagygyűlés. Hogy megértsük, hogy mi az eukarisztikus világkongresszus, az utolsó vacsora terméből kell kiindulnunk. Nagy csütörtök estéjén egy megilletődött és megfélemlített egyszerű emberekből álló csoport között hangzott el először a szó, ez az én testem, ez az én vérem. Körülöttük a nemrég még ünneplő, de most már ellenségessé uszított Jeruzsálemben a papi fejedelmek, a hatóságok és a közhangulat ellenük fordul. Jézus megmosta a lábaikat, amelyek napkelettől napnyugtáig fognak vándorolni, hogy őt dicsérjék és az egész világon magukkal vigyék az oltári szentséget. Mesterük megtörte a kenyeret és a bort. Ez az én testem, ez az én vérem, az új szövetség vére, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez a jelenet számtalanszor megismétlődött hasonló körülmények között. Az ellenséges világ közepén, az utolsó vacsora termétől egészen Budapestig. A közöttünk testével és vérővel személyesen jelenlévő Krisztus mindig egy ellenséges világ közepette gyűjtötte maga köré híveit, hogy erősségük és oltalmuk legyen. Az egyház története nem más, mint az oltári szentség küzdelme és diadalma. Az oltári szentség körül gyűltek össze az első keresztények a véres üldözések közepette a katakombákban. Az oltári szentség volt a láthatatlan ellenfél a római birodalom minden városában és minden falujában. Elsápadt hatalma mellett a hadsereg és a közigazgatás minden ravassága és sereje. Győzött, megszűntek az üldözések. Mikor összeomlott a római birodalom, neves és néptelen hősök az oltári szentséget magukkal vitték az őserdőkké vadult Európa barbár népei közé. A szerzetesek fábolácsolt kicsi kápolnákban az oltári szentség köré gyűjtötték a szíveket és az akaratokat. Neki és értem épült a középkor csodálatos dómjai, neki épültek Budapest templomai, hogy az ő dicsérete soha meg ne szűnjön, míg emberek élnek a Duna mellett. Ha az iránta való áhítat kihűl, az egyház a harcot nem az ellenfelek megcápolásával nyeri meg, hanem azzal, ha élővé tette az eukarisztikus áhítatot. Ez magyarázza, hogy vannak szerzetesek, melyek éjjel-nappal imádkoznak a kitett oltári szentség előtt. Ugyanehhez a buzgósághoz tartoznak az évszázadokon át az ünnepi körmönetek is. Az oltári szentség imádása, tisztelete rendszerint csöndbe történik a templom falai között, a szentmisé résztvevő szentáldozáshoz járuló és az oltári szentség előtt imádkozó hívek között. Az örök mécses mutatja a köztünk lakó elrejtett Krisztus. Ezért hintjük meg magunkat szentelt vízzel, mikor a templomba belépünk, ezért a tértajtásunk, ezért tiszteljük meg az oltári szentséget azzal is, hogy a templomban nem beszélünk. Nem érjük be ezzel a csendes hódulattal. Az egyház szükségét érzi, hogy kimenjen bele a templom csöndjéből, ki a mindennapi élet forgatagába, az utca lármájába. Hogy a szobrok színe ki ne fakuljon, idénként fel kell újítani azokat. Hogy az oltári szentségbe vetett hitünk el ne halványodjék, időnként nyilvános hitvallással és az ünnepi öröm színeivel is fel kell frissíteni. E célból vannak az úrnap és a feltámadási szentséges körmenetek. A 19. század elfordult Istentől. Ekkor tért az anyag elviség útjára a tudomány. Mint ma is, kétségbe vonták, hogy Jézus Krisztus valamikor is élt, tagadják Isten létezését, tagadják a túlvilágot. Nálunk is mindent szabad ma is tagadni, csak azokra sújt le a törvény szigora, akik a holokausztot tagadják. A 19. században a marxizmus a munkásságot elszakította az egyháztól. A művelt osztályok meg a hitetlen tudományosság és a még hitetlenebb birodalom befolyása alá kerültek. A 19. században alakultak ki a gyarmatbirodalmak, a kapitalizmus, liberalizmus, marxizmus, darwinizmus. Miután az Isten és a felebarát szeretetet sorra tagadták a tudósok, államférfiak, politikusok, hadvezérek, minden ember a másik ember farkasa lett. Franciaország a 19. században megpróbálta az államot ateistává tenni. Itáliában Garibaldi elfoglalta az egyházi államot, és a szabadkőművesség ünnepelte a pápaság fölötti győzelmét. A spanyol félszigeten forradalma tért, az orosz földön bombamerényletekkel támadtak a nihilisták. Amerikában pedig a négerek és a katolikus üldözésére alakult meg a titkos társaság a Ku Klux Klan. Ugyanakkor Torinóban Don Bosco Szent János körül toborzódik új sereg. Az ő rendjét a legnagyobb politikai zűrzavarok idején hagyja jóvá a pápa. Majdnem ugyanebben az évben keletkezik a Verbita rend is, Németországban pedig a Kolping dolgozik, és Franciaországban gyóntat Vienai Szent János. Az egyik francia városban akkor tanult imádkozni kis Martin Terézia, a későbbi liziói Szent Teréz. Nálunk Zicsi Nádor és a dömötöri származású Iskolci köre próbálja ébrezgetni a liberalizmussal mérgezett magyar közvéleményt. Ekkor tanul a jezsuitáknál a kisdiák Prohászko Tokár. És éppen a 19. század alatt jelentkezik az eukarisztikus megújulás. Ez a rejtett életű szentek százada. Egymás után keletkeznek az oltári szentség tiszteletét célzó egyesületek, mint sok magyar plébánián az oltáregylet. Mindez az eukarisztikus világkongresszushoz vezetett, ahol az üldözött tanítványok helyet kerestek az oltári szentségnek. Az eukarisztikus kongresszusok kezdeményezője Damisier Emilia, francia lány, aki még csak apáca sem volt. Emiliával semmi különösebb nem történt egész életén át. Isten ma nem a misztikusokkal, inkább az átlag emberekkel akarja végbe vinni világra szóló terveit. Elindult az ismeretlen Emília, hogy az oltári szentségben jelenlévő Krisztust elismerjék. Mindenfelé terjeszti eszméjét a társadalom megmentése az oltári szentség által címmel. 1875. májusában már ilyen kongresszusnak nevezhető az eukarisztikus zarándoklat, amelyre 5 püspök 50 000 hívő sereg lett össze. De a következő években a francia egyházüldözés megakadályozta ennek folytatását. Emília viszont nem nyugodott. Művének megvalósítására szerzetett családokat akart megnyerni. Ez sem sikerült neki, mert a francia szerzetes üldözés 10 000 francia szerzetes tett földön futóvá. A szabadkőműveség egyházüldözése nem csak a papságot, hanem a vallásos tisztviselőket is sújtotta. Emília próbálkozott Belgiumba, majd Hollandiába. És csak ugyan az oltári szentség vándor koldusa lett eredmény nélkül. 3 országot bejárt, és tervével mégis magára maradt. Mikor már minden reményéből kifosztottan állt a mozgalom, akkor felhívták figyelmét Lille városára, ahol akkor már élénk eukarisztikus élet létezett. Itt elkészítették a programot, és elindultak Rómába. 13. Leó pápa áldását adta tervükre, és külön brevével buzdította őket. A serkentő pápai buzdítás alapján 1881. július 21-én Lillében rendezték meg az első eukarisztikus világkongresszus. Részt vett rajta 4 bíboros, 5 érsek, 24 püspök. Emília Mihály tervei teljesülését biztosítva látta, szerényen háttérbe vonult. 21 kongresszuson vett még részt életében, míg 1910-ben meghalt. Mindegyiken ott volt, de sehol sem szerepelt többé. Csak az ájtatos és hordoló tömegben húzódott meg, és onnan imádta az Urat, akinek a modern világ rengetegében utat készítette a társadalmi diadalra. Az eukarisztikus világkongresszusoknak el nem vitatható dicsősége az, hogy szinte kizárólag világi hívek hozták életre, azok is fáradoztak körülötte, toborozták össze és vitték közéleti diadalra az eukarisztiát. Másrészt pedig az üldözés és sok szenvedés, amely háttért adott az első eukarisztikus világkongresszusnak, szinte állandó velejáró maradt, mintha az állandó Krisztusgyűlölet mellett állandóan megnyilvánulna az imádkozó Krisztus szeretet hódolata. A lillei siker után a nemzetközi világkongresszusok leginkább Franciaországban gyűltek össze. A második kongresszus Savignonban tartották 1882-ben, majd 83-ban, ahol az első úrnapja keletkezett, a belgiumi Lüttichben mentek. a Nemzeti Zarándok Tömegét. A hatodik kongresszus 1888-ban Párizsban ült össze, ahol éppen gyülekezni készültek ugyanakkor az internacionálé szervező kommunisták is. A 8. nemzetközi eukarisztikus kongresszus Jeruzsálemben 3 évi előkészület után 1893-ban jött össze. Ez a kongresszus azért is nevezetes, mert az eukarisztikus kongresszusok történetében már az első volt, amelyet Európán kívül tartottak, és ezenben részt először a pápa külön követte. A 12. kongresszus az akkor már világhírűvé vált Lourdesban tartják. A római kongresszuson határozták 10. Pius, hogy minden eukarisztikus világkongresszusra bíboros követet küld, hogy ezzel is növelje a kongresszus jelentőségét. Az eukarisztikus világkongresszusok ezzel megkezdték világhódító körükjükot. Kialakult a végérvényes program, Krisztus királysága az egész föld kerekségén. A 22. madridi világkongresszus 1911-ben a rikító fények és diszek jellemezték. A spanyol lelkesedés, az úrnapi színjátékok és a világhódító szentek földje mutatta be itt a hódolatát az eukarisztia előtt. A háttér képezte a barcelóniai szocialisták mozgolódása, a portugál királygyilkosság után fellépő zavargások, a köztársaság kikiáltása Lisszabonban épp a kongresszus napján. 1912. bécsi világkongresszus első Ferenc József uralkodásának idején roppant fénnyel folyt le. Noha szakadatlanul zuhogott az eső. Tóthy Amér is jelen volt sok magyarral együtt. A 25. lourdesi kongresszus már hatalmas méreteket öltött. 10 bíboros, 150 püspök vett részt, és azok közül 5 magyar püspök és a hívek 100 000-ei. A kongresszus idején már egy hónapja halott volt Ferenc Ferdinánd, és mindenfelől hadsereg mozgósítások, katonazajától szikrázott a légkör. A háború következményeként hosszabb szünet állt be, sőt a világháború utáni zavaros időkben is sokáig hiányzott a megfelelő lelki háttér a kongresszusok megtartására. Az eukarisztikus világkongresszusokkal kapcsolatban ekkor kezdenek jelentkezni először a világpolitikai nehézségek. Éppen azért hatott úgy az Amsterdamban rendezett világkongresszus, mint az egyház diadala a szeretet és a béke híre Európa fölött. Az ír világkongresszust külön ismertettem Tóthy Amér szavaival. A chicagói kongresszus megható és gyönyörű volt. A fiatal Amerika minden energiájával igyekezett megmutatni katolikus tömegeit és technikai felkészültségét. A dél-amerikai katolicizmus nagyszerű múltja és még nagyszerű feladatai kaptak hangot a Buenos Aires-i kongresszuson. A keleti népeknek találkozója volt a manilai világkongresszus. A különböző színű népek tömegei hódoltak az eukarisztikus Krisztus hatalma előtt. Ez 1937. februárjában volt. 14. Pius pápa már 1936. novemberében beleegyezett, hogy az 1938 évi eukarisztikus világkongresszust Budapest rendezze meg.